Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a barátság kőolajvezetéket. A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, Magyarországot megtámadták és olajblokkád alá vették. Orbán Viktor elmondta, a nap folyamán telefonon konzultál Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy Zelenszkij nyissa meg a barátság kőolajvezetéket, és újra jöjjön a kőolaj. Kifejtette, először felmegy a benzin ára, 1000 forint környékén lesz a MOL szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést. Nem túlzás azt mondani, hogy káosz alakulhat ki, értékelt. Hozzátette azt is, hogy a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra. Ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség. Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat, tette hozzá. Csütörtökön Budapesten találkoztak, majd zárt ajtós megbeszélésük után közös sajtótájékoztatón számoltak be az ott elhangzottakról a visegrádi négyek parlamenti vezetői. Richard Rási, a szlovák nemzeti tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a V4-et az egyik legstabilabb formátumnak tartja. Emlékeztetett, a visegrádi négyek létrehozásának 35. évfordulóját ünneplik. Meggyőződésének adott hangot, hogy sok a közös vélemény, például az EU bővítésének, az energiabiztonságnak, a kohéziós politikának, az interkonnektivitásnak vagy a külső határok védelmének a kérdésében. Hangsúlyozta, hogy koordinált fellépést tud elképzelni, ugyanis a négy ország lakossága 65 millió, ami az EU lakosságának 14%-át jelenti. Koncertekkel és gyermekprogramokkal is várja a közönséget a Concerto Budapest a Mozart napon március 8-án a Zeneakadémián. A koncertekkel párhuzamosan két alkalommal 11 és 15 órakor a gyermekeket várja programokkal Simon Izabella zongora művész a Zeneakadémia kupola termében. Megjelent a 4. Károly emlékkönyv című kötet. A Bethlen Gábor alapkezelő ZRT kiadásában olvasható, később digitális könyvként is elérhető tudományos igényű reprezentatív kiadványt Budapesten mutatták be. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, akinek az írása szintén megjelent a kötetben, a kiadvány ünnepélyes bemutatóján elmondta, 4. Károly annak a két világnak a határán állt, ami egyfelől történelem, másfelől kihívásaival és meg nem oldott problémáival közvetlenül hat ki napjainkra, gondoljunk Trianonra vagy Közép- és Kelet-Európa helyzetére. Kiemelte, 4. Károly volt az a Habsburg uralkodó, akit a magyar nemzet első pillanattól kezdve fenntartás nélkül fogadott el királyának. A miniszterelnök helyettes a kötetet méltatva, amelynek főszerkesztője Bódvai András kiemelte, hogy az előszót Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek írta. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálatai során 2 az Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmium tartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmium szint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát ért el. A közlemény szerint a vizsgálatokat az NNGK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piac tereken keresztül érkező termékek lehetséges kockázataira. Végül az időjárásról. Gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre számíthatunk szombaton. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénklökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 11 és 17 fok között várható majd. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2026. február 27-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is szeretettel köszönti önöket a mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként megismerhetik Szarvas József, Kossuth és Jászai Mari díjas, érdemes és kiváló művészt, a Gárdonyi Géza Színház új igazgatóját. És az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem aktualitásairól is szó lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Én miközben jöttem ide a Gárdonyi Géza Színházba, az új igazgató, a Szarvas Józseffel beszélgetni, nekem eszembe jutott egy pár évvel ezelőtt, szerintem ő már nem emlékszik erre, hiszen annyi interjún túl lehet, a Thália Színházban volt nekünk egy interjúnk, nem tudom, valamilyen díjátadó volt, talán Kaszás Attila, de lehet, hogy nem, úgyhogy nekem már volt egy ilyen élményem, meg hát természetesen nyilván ismertem önt televízióból, színpadon még nem láttam, úgyhogy hát örülök az első beszélgetésnek, az első találkozásnak, és mivel én szabadságon voltam, ezért már mindenki a városban, aki a médiában dolgozik, megelőzött, úgyhogy egy-két cikket olvastam, láttam a terveit, olvastam a terveit, hogy mivel készül ide, és talán nem akarok ugyanarról beszélni, hogy ugye az EGRI közönség ne ugyanazokat az információkat hallgassa meg, hanem az jutott eszembe, hogy az a Szarvas József, aki elindult egykoron a vidékről, a nagy álmokkal, az a Szarvas József vajon ugyanaz a Szarvas József, akivel én most itt 2026. februárjában beszélgetek, mennyire érzi azt, hogy megváltoztatta önt akár a pálya?
Jó ideó kérdése. Éppen tegnap előtt volt nekem a Színház és Filmművészeti Egyetemen egy ilyen előkészítő, vagy orientációs beszélgetésen találkozom fiatal emberekkel, akik most éppen most fognak jelentkezni az egyetembe, színész szakra, ahol egyébként én fogok osztályt indítani. És akkor valahogy arról beszélgettem, arról kezdtem el beszélgetni, hogy azt hogy bőven érintettük, hogy nagyon oda kell figyelni, művészpályát, de az embernek egyetlen egy munkaeszköze van. Önmaga. Nincs más. Az önmaga, saját maga belső útja. És nagyon érdekes, hogy nagyon is fontos dolog, hogy a szocializációs folyamat ezt a belső utat hogyan tudta, vagy tudja eltéríteni. Mert minden arról szól, hogy eltérjük a saját belső útunkról. Feleljünk meg, tele vagyunk megfelelőség kényszerre. Kényszerpályára érünk. Már a iskola választásból, a szakma választásakor, munkahely megválasztása, a főnök meg, tehát minden pillanatban az ember felszáll a buszra, találkozik az ellenőrrel, vagy teljesen bármi, minden élethelyzet arról szól, hogy hogyan tud az téged eltéríteni. Biztos vagyok benne, hogy tudom, hogy én eleve egy olyan családba születtem bele, mondjuk így, ahogy majd mondják, nehéz család, vagy nehéz gyerekkor, vagy sok divatos szó van.
Igen, meg mi számít nehéznek? Tehát most az anyagi körülmények, az érzelmi intelligencia.
Az érzelmi az már közelít ez, amire én gondolom. Tehát, hogy a szülői háttér. A szülői háttér nekem nagyon rosszul, tehát eleve ilyen szempontból egy meg nem értéssel indult az utam. De valahogy nekem most, és igazából többször elmondtam, de az ember nincs két élete, és nincs két tapasztalata, csak egy van, hogy valahogy nekem sikerült, így utólag, persze az ember utólag mondatja velem ezt, hogy valahogy a kisgyereknek ott a tanyán, meg ott a kukoriszaföldön, meg a disznón mellett, meg a vágóidon, sikerült úgy a valósággal szemben bezárulni. Tehát valahogy sikerült valami olyan pályán tartani a belső utamat, hogy az nem sérült meg. És sikerült, még nem voltam 18 éves, amikor engem fölvettek Debrecenbe, Vágóhídról, a Csokonai Színházba. És egy 17 éves gyereknek azzal kellett szembesülnie, hogy ő színház, vagy az ön szülőház. Mert apám abban a pillanatban, hogy ő fölvettek a színházba, és jóval kevesebb volt a fizetése, mint a vágóidban, elzavart otthonról. És az ilyen dráma, hogy elszakadni a gyökereitől egy gyereknek, ez hihetetlen életutat meghatározó drámai helyzet tud lenni, de nekem nem az lett, hanem addigra én már magamat kézbe vettem. Titokban voltak segítségeim, magyar tanárnőm, énektanárnőm, igazgató osztályfőnököm, de voltak segítségeim, akik bekapaszkodhattak. De amikor volt a döntés, de ráadásul úgy képzelj el, hogy valaki tőlem megkérdezte, hogy és mikor volt először a színházban? Pláne az, hogy mikor döntött el, hogy színész lesz. Szoktam mondani, majd elmondom, ha eldöntöttem. De hogy mikor volt először a színházban? Amikor felvettek. Tehát csak egy belső útod, egy belső késztetés, egy belső elhívás volt bennem, és ez egy 10-11-17 éves gyerek, ez elhívás ezt megkapta, és megőrizte.
Nagyon sok pályatársam, és akár Egerben is, valószínűleg inkább Pesten olyanok vannak, akik mondjuk végeztek a Szentesi Horváth gimnáziumban, a Budapesten a Vörös Martiban, eleve Budapesten mondjuk egy színész családba születtek, és azt gondolom az ember, hogy nekik minden adott, nekik tárcán kínált mindent az élet. De én azt gondolom, akár több emberi példából is, és most amit ön elmondott, hogy ha valaki egy, nevezzük így nehezebb, de semmiképp nem egy megszokott környezetből jön, azt az élet meg tudja annyira keményíteni, hogy még jobban helytálljon. Tehát szerintem önnek azért nagyon sokat adhatott is az a fajta keménység. Nem jó ez egy gyereknek, hogy hamar önállónak kell lennie, de az élet akkor is ugye a muszáj az nagy úr, tehát menni kellett tovább, tehát nem volt megállás, nem volt összeomlásra lehetőség. Volt egy célja, amit végig akart vinni.
Igen, de engem erre senki nem kényszerített, ezt én akartam.
Igen, de a céljaért mindent megtettem. De
zsigerből, ösztönből, nem. Hogyha én előre látok, a következő lépést vizsgáltam volna, hogy de mi lesz a következmény annak, hogyha én itthonról vágóidra elmegyek az én házba, akkor biztos, hogy nem mertem volna elindulni. De nem azt mérlegeltem, hanem van az elhívás. És engem az élet nem keményített meg. Tehát azért, és most nem fogom magának ezt végigvinni azokat a stációkat, amik értek engem, amik mind arra figyelmeztetett, hogy eddig és nem tovább. Itt a határ. Ezt fejezd be. Tovább már nincs. És valahogy én, akik magam azt gondoltam, hogy konfliktus kerülő vagyok, hát tele van az életem konfliktussal. Hogy miért vállaltam el a Nemzeti Színházban az Ádám főszerepét? Hogy miért vállaltam el, hogy egyetemen tanítsak? Hogy miért pályáztam meg Egert, az Egri Színház igazgatását? Azért, mert az elhívás, a belső kötődés, most a belső hitem, hogy az az út, amit végigjártam, az is ma már tudás és tapasztalás, az van annyira érett és biztos, és szándékvezérelt, hogy azt gondolom, hogy ez engem nem felelíti jogosít, hanem hát ide küldött. És még úgy is, hogy én, amit egy színházról tudok, én azt már elmondtam. Az úgy volt, hogy tavaly előtt, lassabban kérdezted, de hogy engem hívtak, hogy esetleg nem gondolkodnék-e azon, hogy Zalaegerszegen legyek igazgató. És akkor ezen elgondolkoztam, és indultam a pályázaton, benne voltunk a munkában, és a feleségemmel egy dologról nem beszéltünk. Azt valahogy kerülgették ezt a témát. Hogy mi lesz, hogyha elmegyek igazgatni Zalaegerszegre? És akkor azért, és én elmentem busszal Budapest-Egerszeg, hát 3,5 óra. Hogy azzal mi lesz? Végül is ugye ez a karantén, ez a dolog, ez nem történt meg, és akkor lett az Eger, és amikor eldöntöttem, hogy megpályázom az Egri Gárdony Géza Színházat, az első dolog az volt a feleségemmel, leültünk, beszélgettünk, hogy mi lesz, hogyha ez megtörténik, azt mondta, hogy menj, csináld. A lényeg, ez hozzátartozik az is, hogy van a feleségem, a családom, egy 11 éves kislányom, akivel erős szimbiózisban vagyunk. Tehát amikor ezt az ember végig gondolja, azért legyél nagyon bátor és pontos. Hogy hogyan lesz majd a kötődésem a gyerekemmel, hogyan marad meg, hogyan épül ki a színházzal, hogyan tudom kiépíteni a munkatársaimmal, és aztán ki a várossal, de azért ott kellett legyen mögött, a döntésem mögött a feleségem.
Tehát az, amit ugye az előbb kérdeztem, hogy ennyi mindent elvállalni, ugye a szeptembertől ugye osztály, stb., tehát ehhez mondjuk egy támogató család, anélkül nem megy.
Támogató és támogatott család ide a nélkül ez nem megy.
Nem.
És most jön a következő, hogy mitől a következő generáció, fiatalabbak. Tehát én erre, mint színház igazgató vagyok, kíváncsi, hogy én hogyan tudtam magam mellé hívni Szabó Sebestyén Lászlót, hogy mi együtt csináljunk színházat. Mert én kíváncsi vagyok arra, amit ő tud, ami az a saját tapasztalásom arra elegendő volt, hogy lássam őt, lássam az elhivatottságát, a kötődését, a hitét, a mély tájékozottságát és műveltségét, és az ambícióját, és a fantáziát, az alkotó fantáziáját. Azt mondom, hogy na, ő meg én szerintem ezt gyávaság lenne nem helyzetbe hozni. Ezért vagyok itt tekerben.
Folytatjuk a beszélgetést Szarvas Józseffel, a Gárdonyi Géza Színház új igazgatójával.
Igen, ez olyan érdekes, hogy akár most Egerről beszélünk, de egyáltalán tényleg egy színi direktori pozíció, mert ugye a színészetnek, ahogy nevezt, ugye vannak stációi 40, vagy már akár 40x éve a pályán van, tehát már nagyon sok
50 év, 50
van, az meg fél évszázad a pályán van, és ugye nagyon sokan színészek maradnak egész életükben, valakik elkezdenek kacérkodni ugye rendezéssel, tanítással, nem tudom, ennek a rendezés az
nem volt,
az nem, arra...
Amit az egyetemen.
Igen, rendezem. És akkor utána megjött ez a direktori szék, amire most, ahogy ön nevezte, érezte magában ezt a belső készítést, ugye nem mindenki vállalja az be, hogy ő egy színházat komplexen úgy felülről is lásson és vezessen, bár én azt gondolom, hogy egy színház igazgatásra mindenképpen egy olyan személy jó, aki belülről látta az egészet, hiszen akkor tud a színészek és a rendezők fejével gondolkodni. És tényleg azok a tervek, célok, amikkel ide érkezett Egerbe, hogy egy jó színházat csinálni, na most ez egy ilyen klisének hangzik, hogy jó, hát persze mindenki jó színházat akar csinálni, ki az, aki nem, de hogy kell jó színházat csinálni? Tehát tényleg ennyi év tapasztalattal, tehát ebben mennyire lehet a vidéket, a Pestet, a Nemzeti Színházat, a filmszínészetet, a díjakat, ugye azért a Kossuth díj az azért egy Kossuth díj, tehát tényleg minden elismeréssel és őszinte tisztelettel beszélek erről, tehát hogy ezeket a tapasztalatokat hogyan lehet ide, ugye egy vidéki színház, és most itt Egerben vagyunk, Egerről beszélünk, de beszélhetnénk Debrecenről, beszélhetnénk Nyíregyházáról, az azért ez egy teljesen más közönség, mint egy budapesti közönség. Tehát Budapesten, ha valakit a művészvonal érdekel, elmegy a művészszínházba, ha a népszínház érdekel, a népszínházba megy. Egerben egy színház van, ahol ezt koncentráltan kell előadni, vagy megmutatni.
Éppen ezért én magamban kerülöm azt, hogy vidéki színház, sokkal inkább azt mondom, hogy városi színház. És ez a színház, ahol most éppen beszélgettük, ez szorosan kötődik a városhoz. A kérdés elejét ír, hogy illetően. Azért az én tapasztalásomhoz hozzátartozik az, hogy 2007-ben Viszák van, egy fogyó kisfa, 240 fős fogyó faluban, a háza udvarában volt egy pajta, és abban egy pajta színházat csináltam. A családommal. És akkor ez 2007 óta működik. És akkor a szándék az közösségerősítő szándékkal. Ez volt a szándék. Közösségerősítő szándékkal, értékteremtő szándékkal. És amikor találkoztam a gyümölcsészettel, Kovács Gyula kapcsán, mentjük, gyűjtjük Kárpát-Berence pusztul őson a zsümölcs hagyatékát. Ezt viszlák úgy a színházon keresztül, a Kaszás Attila Pajta Színház és Galéria keresztül, úgy történt meg, hogy létrehoztunk egy kertet, egy tündérkertet, ahol minden gyümölcsfának viszáki, illetve viszákról elszármazott gyermek gondoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát mentünk be a kertbe, ahány gyermek előző évben a faluban született. Ezt egy színház csinálta. Az én színházam az, amit én teremtettem, amit én laktam be, én fogalmaztam ki, a nyelvét is én alakítottam ki, az a Kaszás Attila Bajta a színház, amely közösség erősítő szándékkal lépett, méghozzá, amikor ezt a tapasztalati úton végigjártam, akkor el kellett keveredjek odáig is, hogy kultúra erősítő szándékkal, sőt, kultúra visszatanuló szándékkal. Mert ott, ahol a színházat ezt kifogalmaztam, vidéken, ahogy mondjuk, Őrségben, ott azért, ott is, és mindenhol szerte az országban, de szerte Európában is, a paraszti kultúrát kiirtották. A polgári kultúrát kiirtották. Akkor hogyan beszélhetünk kultúráról? Mi az a bátorság, amely minket arra készített, hogy bátran beszélünk kultúráról, úgyhogy nem is tudjuk, hogy mi az? Ezért és akkor azt kérdezem én, hogy hogyan lehetséges, hogy színház kultúra közvetítő, hogyha nem tudjuk, hogy mit akarunk közvetíteni. Az, amit a mostani tudásunk, ami azért irányadó, vagy azért van ennek mélysége is. Már pedig aki a múltját nem tudja, az jövőjét bőven félheti. Tehát azt gondolom, hogy ebben van egy tapasztalati úton, hogy a színházat bele tudtam helyezni gyakorlatban és gondolatban egy kulturális folyamatban. Kaszás Attila Bajta Színház kultúra visszatanuló összművészeti bázisként működött. És az ilyen értelemben haszonom, hogy ez a kultúra visszatanulási gondolat, egyáltalán a kultúra gondolata, mondjuk egyáltalán Egerben, hogy hogyan van a polgári kultúra, hogyan van körülete a paraszti kultúra, még itt a szőlővel, azt gondolom, hogy én nekem erről van tudásom. Van olyan tudásom és tapasztalásom, amit, és van kíváncsiságom, hogy ezt nem egyedül fogom csinálni, mert ezt egyedül az ember nem tudja, hanem nézi meg, kikkel lehet. És Egernek van olyan kulturális tradíciója, és képviselői, és kultúra teremtői, hogy velük én biztos lehet benne, hogy azon a szót értem. Meg is történt a várban, az egyetemen, a tankerületben, a bábszínházban, érsek úrral is beszélgettem. Tehát mindenkit fölkerestem, hogy van itt egy színház, ami az övéké, ami az önöké. A színházak nem csak közönsége, de közössége is van. És nekem itt van egy tudásom, van egy tapasztalatom. Ha remélem, hogy van hozzá felelő bölcsességem, és hogy ezt folyamattal lehet érlelni, még egyszer hangsúlyozom, nem egyedül. És nem úgy, ahogy én akarom, hanem ahogyan mi. Nyitott fórum szeretnénk lenni, amelynek megvan a szakmai kötelezettsége, amiért ezt a színházat a közösség életre hívta, hogy legyenek jó előadások, legyenek olyan előadások, amelyek tetszenek a nézőknek, legyünk sikeresek. Na ez a legnehezebb téma, ez a legnehezebb vállalás, hogy jó, tessen is, meg sikeres is legyen. Mert sokszor a színházban ezt nem kell tudni, ha nézőknek, de elmondom, ha már most beleszaladtunk ebbe a témába, hogy sokszor a jó az nem sikeres.
Igen.
A sikeres meg nem jó. Ha jó is, és tetszik is, nem biztos, hogy sikeres. Tehát a tetszés, az, hogy jó, az egy két különböző dolog. A siker az egy másik. De hogyha elég jól végezzük a munkánkat, és eléggé meg tudok maradni azon a gondolati struktúrán, amivel a beszélgetés kezdtük a legelején, hogy hogyan van benne a gyerekkori vonal, benne van még az a kíváncsiság, szenvedély, játékkedv,
meg az elhivatottság, az, amit véghez akar tenni, véghez.
Hívjuk ezt életkedve. Ebben a pillanatban, ahol most tartunk, minden szembe áll velünk. Ugye most mindenki fél tőlünk, és ez természetes. Én is félek a következő nagy lépéstől, félek.
Hát mindenki az újtól fél az ismeretlentől.
És ez természetes. Tehát én magammal tudom kezelni. De ez nem azt jelenti, hogy ez könnyű. Nem könnyű most, amiben most vagyunk. De hogy ezzel én számoltam, ezzel szembenézek. Remélem, hogy sikerül majd olyan döntés sorozatot elindítani itt a házban, amit el kell végezni, hogy ebből jól ki lehet jönni. Na, ez a szándék, ez a cél, de hogy ez a periódus, ami most egy jó pár hét, egy-két hónap, ez a mi életünkben nagyon nehéz lesz. Ezt én szeretném a házban bentartani, ez a mi belső ügyünk, ezt mi belül kell megoldjuk, és amikor ezen túl vagyunk, akkor majd lépünk a közösség felé, hogy akkor kezdjünk el most már bátran beszélgetni egymással, de van miről. De addig lesznek nehézségeink.
Hát addig most lesz egy viszonylag egy nehezebb átmeneti periódus, akkor csak olyan fajta természetes kíváncsiságot engedje meg, hogy nyilván most ennek az évad második felének ugye tudjuk a programját, hiszen ugye még az előző direktor hirdette meg. Az, hogy például mondjuk szeptemberben, októberben mondjuk milyen bemutatókra számítson az ember, lehet, hogy még kulisszatitok, lehet, hogy akár már el lehet mondani, tehát, hogy mondjuk mire számítson az ember, hogy a Szarvas József Péle Színházban mondjuk milyen előadás tervei vannak, még hogyha nincsenek is konkrétumok, hogy
mondjuk... Vannak már konkrétumok,
vannak, nem fogom mit lehet elmondani. Nem lehet még. Oké, megérted.
Nem, mert ez még billeg,
hiszen
vannak előadás címeink, annak van már rendezője is, de most épp az a lényeg az, hogy is kik fogják benne játszani, kik fogják eljátszani.
És ez most pont a
Most ezt a munkát végezzük most. De abban biztosak lehetnek, hogy az ajánlat, minden ajánlatunkkal kettős célt szeretnénk elérni. Egyrészt látom azt, és érzékelem, hogy itt a színházat Eger városában szeretik. Van egy közönség a színháznak, egy erős magja, azt a maga szeretnénk megtartani. De semmi olyan szándékunk nincs, hogy közönségcserét hajtsunk végre. Nem, szeretnénk megtartani. De ugyanakkor azt is kell látni, hogy van egy teljes generációs lefedés, egészen most nem akarom számokba, de a 20-tól az 50-es korosztály, jó rész nincs a színházunkban, mint néző. Azt is tudom, hogy ez a közösség tagjai, egri polgárok járnak Budapestre, járnak Miskolcra, meg járnak Debrecenbe, meg Kecskemétre, és akkor az mi, az én, és a mi szándékunk azt, hogy és tessenek jönni Egerbe. Tehát olyan színházat csinálni. És akkor még egyszer mondom, hogy jó, tetszik, és a sikeres. Ez benne van. Olyan színházat, hogy megőrizni azt a város színházba járó polgári közösséget, és új közösség felé fordulni. És nem beszél arról, hogy konkrétan és szélzottan a nagyon eszélyre kitett fiatal generációra, gimnáziumtól az egyetemig, hogy velük egy újfajta dialógba kezdeni. És hogyan fogjuk tudni ezt elvégezni, azt még nem tudom, de belekezdek.
Mindenképpen. Akkor két kérdés, mit kérlek, hogy akkor extra kulisszatitokokat ne áruljunk el. Ugye azért ön eredendően csak színész, tehát például színészként fogjuk itt látni Egerben a színpadon?
Igen.
Igen, jó. És még egy nagyon érdekes kérdés, talán ezt még nem tette fel önnek senki, de lehet, hogy feltették, nem tudom. Tehát ugye ezt ön vállalja, hogy honnan indult, ugye ez egy húsipari szakközépiskola volt, amit végzett.
Szakmunkás kívül,
tehát hogy utána lett ugye az érettségi. Tehát például a hússal, ha más nem, a háztartásban, otthon, főzéssel milyen kapcsolata van?
Nem tudok főzni. Lesó tudok főzni, meg van egy dolog, amit húsos káposztát tudok főzni.
Akkor a konyhában nem az öné a főszerep?
Hát nem, mert annak hittem, amikor apám is szigorú, vagy kellemetlen, nehéz ember volt, az ember nem szívesen volt zaurájában, és akkor ha lehetett, én mindig bent a konyhába szívesen segítettem anyámnak, hogy lupi pucol, és apám kézzel van. Tehát valójában olyan világból jöttem, ahol a férfiak semmi keresni volt a konyhába. Ez én sajnálom, mert nekem van, lenne kedvem. Annás inkább, mert én azt gondolom, hogy az önfenntartás világából jöttem, tehát azt tettük, amit megtermeltünk. És most ugye a Zsámbékon élünk, már most már 5 esztendeje, ott is van konyhakert, tehát szeretném ezt a fajta önfenntartó kultúrát az én saját család életembe, még életem vége előtt még valahogy vissza megmutatni a gyerekeimnek, vagy unokáimnak, hogy ez egy élhető dolog, hogy ha választhat a saját rabszolgálja, vagy a multi rabszolgálja, hát akkor inkább még a sajátomé. És akkor termeljen meg mondjuk azt az étel, a vertékumot, amit mondjuk karácsonykor ünnepi asztalra tesz.
Igen. Most pont eszembe jutott, hogy ugye a beszélgetésen én említette, hogy volt az egyetemen egy beszélgetés ugye a leendő hallgatókkal, osztályt fog indítani ugye szeptembertől, és szeptembertől ugye kezdődik a valódi, az a fajta évad, amelyet már ön hirdet, meg nyilván annak korábbi előkészítése is van. Zsámbékról fog ide járni, tehát ezt a fajta szétosztottságot azért fogja bírni energiával, vagy legalábbis vannak energiatartalékai, amiből azért muszáj helytállni mindenhol?
Hát ha nem lenne, akkor én egy hazárdírozó ember lennék. Tehát én nagyon-nagyon régóta semmit nem teszek, amiben nem hiszek, ahol nem érzem a kompetenciámat, amit nem szeretek, és amit nem tudok kézben tartani és harmonikusan elképzelni. Azt, hogy most reggel háromkor kell, nem kell, ha éppen hazamegyek hétvégére Zsámbékra, háromkor kellek, négykor indulok gyalogra, a buszpályba, a buszra, megérkezik Budapestre, átszalag a metróra, a vonatra, gyalog. Ezek megyen. Én 30 éve így élek. Amióta visszákon van házam, én így élek. 10-valány éve ezelőtt elvették a jogosítványomat, azóta még nem is vezetek, és az őrséget ilyen értelemben stoppal járom a 30 éve, és működött egy színház. Gondolat, és mindenki azt hiszi, hogy én annak idején kaptam sokszor kérdésként, hogy még mindig viszákon élsz. Én sose értem viszákon. De mindig arról beszélsz. Igen, mert ott fontos dolog történik. Az ember a magánéletéről, a családjáról nem szokott, hogy különösebben, nem kell különösebben fecsegni róla, de azért ami közügy, Azt én arról szívesen beszélek, és a közügy az nálam az talpas kérdés. Én föl a busszal, elmegyek villamos, gyalog, stop, stb. Az egy csinált műfaj. Tedd a kultúrát, tennünk kell. És a kultúra cselekvésében és tevésében nagyon kevés van az, amit az ember ingyen kap, mástól kap. Én benne milyen értelemben elválik az, hogy a kultúrafogyasztás és a kultúrateremtés. Minden lehetnénk mindannyian kultúrateremtők, és fogyasztók, és támogatók. Kultúra támogató fogyasztás, mikor az ebben támogatja is a kultúránkat. De lehetőség szerint teremtsük a kultúránkat ahhoz, hogy értsük egymást. És ez a legfontosabb, hogy értsük egymást. Mert nem értjük.
Ez sem mindenkire jellemző. Tehát olyanba vág vele, amiben érzi a kompetenciát, amiben hisz, és amiért tenni akar, és azért tényleg valóban mindent megtesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kombó, ez így nem lehet rossz előjel Egernek sem, és önnek sem. Hát én kívánom azt, hogy az itt eltöltött, hát most jelen pillanatban első 5 esztendő mindenképpen sikeres legyen. Én Szarvas József, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
korszerű, biztonságos és inspiráló terek létrehozására törekszik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetése, melyek méltó módon szolgálják a hallgatókat és az egrieket egyaránt, fogalmazott az intézmény rektora a fél év indító sajtótájékoztató alkalmával. Dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona elmondta, folytatódik az egészségház úti B épület külső tereinek rekonstrukciója. Továbbá elkészültek a líceum épületének megújítására vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv dokumentációk is, melyek energetikai fejlesztésekre, a díszterem és a főegyházmegyei könyvtár felújítására is kiterjednek. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem további aktualitásairól az intézmény rektorát kérdeztük.
Elindult a tavaszi fél év az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Mától egy-két aktualitásról beszámolt a rektor azt, hogy melyik a legfontosabbak, amelyek érdekelhetik a hallgatókat.
Számos fejlesztés is zajlik egyidejűleg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ezek közül kiemelt jelentőségű az, hogy a művészeti karunk mától új helyszínen kezdi meg a munkát és az oktatást. Ez pedig a Széchenyi utca 16 szám, amelyet az Egri Főegyházmegye a fenntartunk 2025. szeptemberétől az egyetem számára biztosított oktatási képzési helyszínül. Elvégeztük a szükséges festési és karbantartási munkálatokat, és nagyon örülünk annak, hogy egy méltó helyszín lesz az egyetem művészeti kara számára az oktatáshoz, képzéshez, alkotáshoz. Nem csak ehhez, hanem ez egyben egy nyitott összművészeti helyszín is lesz Eger városa számára, is bízunk abban, hogy hozzájárul Eger művészeti életéhez, kulturális életéhez.
Még szó volt arról, hogy a B-épület is megújul.
Így van, most ugyancsak szeptemberben, 2025. szeptemberében kezdődött el, és bízunk benne, hogy 2026 nyarára elkészül a B-épület külső tereinek a rehabilitációja, a parkoló megújítása, akadálymentes bejárat kialakítása és közösségi terek a hallgatóink, oktatóink számára a hátsó udvarban. Nagyon örülünk annak, hogy a líceumnak a megújítására irányuló kivitelezési terv is megszületett. A liceum rekonstrukciója magában foglalja azoknak az elemeknek a megújítását, amelyek a 2012-es felújítás során nem valósultak meg, így például az energetikai fejlesztések, a fűtéskorszerűsítés, 60-80 éves radiátorokkal fűtünk jelenleg, vezetékeink elavultak, tehát ezek is megújulnak majd, bizonyos terek funkciója megváltozik, illetve a belső nyílászáróknak a felújítása is megtörténik majd, belső és külső nyílászárók és egy aránt, úgyhogy nagy fejlesztés elé nézünk, és még nem mondtam, a Széchenyi utca 47 alatt található 80 fős magasfokozatú kollégiumnak a tervezését, amelynek szintén tervezési és kivitelezési dokumentációja is elkészült. Bízunk benne, hogy hamarosan belefogunk ebbe a munkába, és nem sokára ott egy olyan korszerű kollégium várja majd a hallgatókat, ahol igazán jól érzik magukat. Összességében a célunk az, hogy az egyetem terei olyan 21. századi korszerű módon méltó oktatási, kutatási helyszínt biztosítsanak a hallgatóinknak, az oktatóinknak egyaránt, valamint Eger városának, hiszen az egyetem egy nyitott helyszín, Eger városának is minden ide érkező vendégnek, amely méltó módon szolgálja az egyetem, a város és a régió küldetését.
Az elhangzott riportban dr. Pajtókné, dr. Tari Ilonát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorát hallották.
Héten indult el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen is a nappali tagozatosoknak a tavaszi fél év, és ennek a beharangozó sajtótájékoztatóján elképesztő adatok hangoztak el. Ha jól emlékszem, Varga Csilla oktatási főigazgató majdnem 8000 körüli számról beszélt, úgyhogy még tulajdonképpen le sem zárult a beiratkozás, és hát Csilla, téged kérdezlek itt a vonal túlsó végén. Tényleg csak egy mondatban, ugye mi csoporttársak is voltunk, tehát azért annak idején ezek a számok elképesztően hangzottak volna, tehát most nagyon nagy számok vannak itt az egyetemen.
Igen, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Nagyon nagy létszámaink vannak az elmúlt évek sikeres beiskolázási programjának eredményeként. A 2025-26-os tanév tavaszi fél évében több mint 7700 hallgató fog aktív hallgatói jogviszonyban tanulmányokat folytatni. Ebből több mint 5000 hallgató az, aki alapképzésben, 1000 fő körüli létszámunk az, akik mesterképzésben folytatnak tanulmányokat, és több mint 800 hallgató osztatlan képzésben, és emellett természetesen szakirányú továbbképzésben, felsőoktatási szakképzésben és részismereti képzésben is a hallgató tanulmányokat folytatnak.
Itt ez most jelen esetben két kampusz adatai, ugye? Tehát a Jászberényi és az EGRI kampusz adatai.
Így van, a két kampusz összlétszáma.
Ezek a számok, most így, ha jelen esetben tényleg 2026 februárjában beszélünk, tehát ettől volt már több is, vagy ezt úgy látod, hogy szinte évről évre egy picit mindig emelkedik, bár mondjuk nem tudom, hogy hol van az a lélektani határ, tehát azért nyilván nem lehet a végtelenségig emelni ezt a hallgatói számot.
Hát ez a hosszú évek tapasztalata az, hogy az őszi fél évben mindig magasabb a létszámunk, a hallgatói létszámunk. számunk. Az őszi fél évben közel 9000 hallgató folytatott aktív hallgatói jogviszonyban tanulmányokat, és emellett minden fél évben azért körülbelül 1000 fő az, aki passzív hallgatói jogviszonyban az egyetem hallgatója, de épp szünetelteti a hallgatói jogviszonyát.
A fél év indító sajtótájékoztatón arról is beszámoltál, hogy számos ösztöndíjjal segítitek a hallgatókat. Ugye annak idején az ember arra emlékszik, hogy volt a szociális alapú ösztöndíj, meg a tanulmányi ösztöndíj. Nem tudom, hogy sokkal több lehetőségünk volt-e nekünk annak idején, de gyakorlatilag az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem számos olyan ösztöndíjat kínál, ami mindenképpen csábító lehet tényleg az itt folytatott tanulmányok kapcsán is.
Igen, az elmúlt években több saját alapítású ösztöndíjat biztosítottunk, vagy indítottunk a hallgatóink számára. Ilyen például az Eszterházy ösztöndíjunk, a Gárdonyi ösztöndíj, a Szent Mónika ösztöndíj és a Pirker János ösztöndíj, ami kifejezetten tanító, gyógypedagógia, óvodapedagógus alapképzési szakos hallgatóknak és osztatlan tanárképzésben tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, ez havi 100 000 forintos ösztöndíjat jelent a hallgatóknak.
Az említett Gárdonyi ösztöndíj és a Szent Mónika ösztöndíj kik vehetik igénybe?
A Gárdonyi ösztöndíjat hátrányos helyzetű pedagógus képzési területen tanulmányokat folytató hallgatók vehetik igénybe. A Szent Mónika ösztöndíjat pedig a Gyesengyeden lévő kisgyermeket nevelő nappali tagozatos hallgatók igényelhetik.
Ugye február vége van, nem tudom, hogy azért ez mennyire szűkös idő már a február 15-i jelentkezési határidőig, tehát mondjuk ti mikor látjátok az első adatokat arra vonatkozóan, hogy hányan adták be ide a szeptemberben induló képzésekre a jelentkezést, hányan adták be első helyen, meg nyilván tudom én, ez változik, hiszen egyszer lehet sorrendet módosítani, de mikor látok ilyen hozzávetőleges adatokat?
Hozzávetőlegesen várhatóan majd március vége, április elején fogunk adatokat látni, hogy hány jelentkezőnk van.
Még egy kérdés, ami mindenképpen érdekes, most attól függetlenül, hogy már lezárult a jelentkezés, szeptemberben indítotok-e olyan új képzést, ami mondjuk a 25 szeptemberi képzéskínálatban még nem szerepelt?
Igen, indítunk a mesterséges intelligencia mester képzésünket, és ezt csak a pótkiegészítő kötetben jelent meg, és nappal a tagozaton a műszaki menedzser képzésünk indulni fog várhatóan Jászberényben, vagy pontosabban hirdettük ezt a szakot Jászberényben is.
Melyek a legnépszerűbb szakok? Tanárképzés az még mindig népszerű annyira, mint amennyit ugye az intézmény eredeti funkcióját betöltő képzéskínálatot jelent.
Én inkább így fogalmaznék, hogy a pedagógus képzés népszerű. Itt a pedagógus alapképzési szakokról is kell beszélnünk. Gyógypedagógia, óvodapedagógus képzésen nagyon sok jelentkezőnk szokott lenni. Osztatlan tanárképzésre is természetesen jelentkeztek vélhetően újabb hallgatók. Népszerű szakok között tudom megemlíteni a művészeti képzéseinket, a programtervező informatikus képzésünket, és a sporttudomány területén és a gazdaságtudomány területén lévő alapszakjaink is népszerűek.
Ugye tavaly indult több szak között, például ugye a pszichológia szak, és arra is nagyon sokan jelentkeztek, mert ugye mondjuk a többi egyetemhez képest itt azért valamennyivel kevesebb volt a pontszám, tehát mondjuk aki elsőként úgy gondolta, hogy ad esélyt az EGRI egyetem pszichológiai képzésének, ide talán bejuthatott.
Ezt soha nem tudjuk, hogy milyen ponthatárral tudjuk megállapítani a jelentkezési ponthatárt, ez nagyon sok összetevőtől függ az érettségiző hallgatóknak, vagy jelentkezőknek a tanulmányi eredményét, a korábban érettségizők, tehát nagyon összetett dolog ez. Azzal kapcsolatosan én nem mernék jóslásokba bocsátkozni, hogy az idei évben milyen ponthatár lesz, akár a pszichológia, vagy a bármelyik szakunk esetében.
És akkor a beszélgetés végén még egy kérdés, az, aki február 15-én valamilyen okból kifolyólag nem adta le a jelentkezését, de mégis úgy gondolja, hogy szeretne tovább tanulni, ugye mindig vannak pótfelvételi lehetőségek, ezt nyáron szoktátok ugye meghirdetni a pótfelvételi eljárásban elindított szakokat.
Igen, ezt a vonalhúzást követően, amennyiben az ágazatirányítási minisztérium engedélyezi, akkor természetesen pótfelvételi eljárásban hirdetjük azokat a szakokat, amelyek korábban a normál eljárásban elindultak már.
Eszembe jutott még egy témája a fél év indító sajtótájékoztatónak, ugye már most talán harmadik éve, vagy legalábbis ötödik, hatodik fél éve indítjátok ugye a Senior Akadémiát is, ami megint mondhatom, hogy egyre nagyobb népszerűségnek körvent, hiszen vannak olyan hallgatók, akik azóta, hogy ez a képzési kínálat elindult, hogy minden kurzuson részt vesznek.
Így van, ez nagyon nagy örömünkre szolgál. Az idei fél évben 5 kurzust indítunk Senior Akadémiában. Az életmód területen a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikákat, irodalom területen a történetmesélés és mesealkotás, sport és egészség területén a senior tornát, hitéleti Senior Akadémiánk a Közösség, a Házasság digitális világ címmel indul, és egy senior tánc is fog indulni ebbe a fél évben, és több mint 100 jelentkező érkezett a Senior Akadémiára.
Maguk a képzések már elindultak, illetve a jelentkezés már lezárult, tehát most ezek a csábítóan hangzó képzésekre lehet még jelentkezni, vagy ez már csak a szeptemberi képzésben mehet tovább, ha valakit érdekel?
Február 15-ig lehetett jelentkezni, és a héten valamennyi Senior Akadémiai képzés el fog indulni. A következő fél év, aki lemaradt, azt biztatnám arra, hogy a következő fél évben újabb témákkal, újabb területekkel és újabb előadásformákat fogunk hozni, úgyhogy őket majd várjuk szeretettel augusztus vége, szeptember elején a jelentkezéssel.
Rendben, nagyon szépen köszönöm, hát kívánok nektek és a csapatodnak jó munkát, Varga Csilla, köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. A közéleti adás szerkesztője Klész Beáta nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra!
Thank you.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.